Pál Levél a Filippiekhez első rész 12. versétől a 30. versig. Testvéreim, szeretném, ha tudnátok, hogy amik eddig velem történtek, azok egyre inkább az örömhír terjedését szolgálják. A császári palota egész őrsége, sőt, mindenki más is tudja már, hogy engem azért tartanak itt rabságban, mert Krisztust szolgálom. Ezért sokan, akik testvéreink az Úrban, felbátorodtak és félelem nélkül hirdetik Isten üzenetét. Igaz, vannak olyanok is, olyan testvérek is, akik ezt féltékenységből és versengésből teszik. Mások azonban jó szívvel és tiszta szándékkal. A szeretet által indítva hirdetik a Krisztust, hiszen tudják, hogy Isten engem az örömhír védelmével bízott meg. Azok, akik féltékenységből és nem tiszta szívvel, hanem önző szándékkal hirdetik Krisztust, azt hiszik, hogy ezzel még inkább megnehezítik a fogságomat. De mit számít ez? Akár jó, akár rossz szándékkal teszik, az a fontos, hogy Krisztust hirdetik, ennek pedig szívből örülök. Igen, örülni is fogok, mert tudom, hogy imádságaitok és Jézus Krisztus lelkének segítsége által ez az én üdvösségemet szolgálja. Ugyanakkor ez meg fog felelni annak a határozott várakozásomnak és kívánságomnak is, hogy nem fogok szégyent vallani semmiben. Sőt, bátran meg fog mutatkozni bennem, akár életben maradok, akár meg kell halnom, hogy Krisztus mindenkinél hatalmasabb. Igen, azt várom, hogy ez a mostani helyzetemben is így lesz, mint ahogy eddig is mindig így volt, hiszen élni annyit jelent számomra, hogy Krisztussal élni. Ha viszont meg kell halnom, az tiszta nyereség. Igaz, ha tovább élhetek ebben a testben, az gyümölcsöző munkát jelent számomra, ezért nem is tudom, hogy melyiket válasszam. Egyszerre kétféle kívánság van bennem. Szeretnék már kilépni ebből a földi életből, és Krisztushoz költözni, mert az számomra sokkal-sokkal jobb. Számotokra viszont az előnyösebb, ha életben maradok egyenlőre. Ebben bízva tudom, hogy egy ideig még itt maradok, és veletek leszek. Segíteni fogok addig is nektek, hogy felnőjetek a hitben, és sok örömötök teljék benne. Ezért, amikor újból meglátogatlak benneteket, még több okotok lesz arra, hogy Krisztus Jézusban dicsekedjetek velem. Minden esetre ügyeljetek arra, hogy a Krisztusról szóló örömüzenethez méltóan is éljetek. Akkor akár meg tudlak látogatni titeket, akár nem, jó híreket fogok hallani felőletek. És én azt szeretném hallani, hogy erősek vagytok, és egy szívvel, lélekkel küzdötök azért, amit az örömhírből származó hit jelent. Azt szeretném, ha egy pillanatra sem ijednétek meg az ellenfeleitektől. Ha bátrak vagytok, ez az ő számukra annak a jele, hogy a vesztükbe rohannak. A számotokra viszont az Isten által biztosított győzelem jele. Isten megadta nektek, hogy Krisztusban higgyetek, de ez még nem minden. Azzal is megajándékozott benneteket, hogy szenvedjetek is Krisztusért. Amikor nálatok voltam, láttátok, hogyan harcoltam azokkal, akik az örömhír ellenségei. Halljátok, hogy most is ilyen harcaim vannak. Most azonban nektek magatoknak is ugyanilyen csatákat kell megvívnotok. Múlt héten mondtam azt, hogy több kérdés is volt valószínűleg Epafroditusnak, aki a gyülekezet vezetője volt Pálnak, Pál felé. Ezeket a kérdéseket nem tudjuk pontosan, viszont Pálnak a válaszaiból nagyjából kikövetkezhetünk a kérdésekre. És Epafroditusnak volt egy félelme, ami valószínűleg az övé is volt, meg maga a gyülekezet félelmét is tolmácsolta. Ez így szólt, hogy attól féltek, hogy Pálnak a mostani helyzete, tehát hogy börtönben van, gátolni fogja a missziónak, az evangéliumnak a terjedését. És annyira tetszik azt testvérek, hogy Pál nem adja alájuk a lovat. Pedig ezt nyugodtan tette volna. Tehát nem mondta azt, hogy igen, igazatok van, itt sínlődök, teljesen jogtanul bezártak, sírjunk együtt. Ezt mondhatta volna Pál, tehát teljesen igaz dolgokat mondott volna, mert jogtanul volt börtönben, sínlődött, szomorú helyzet volt, de nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy szeretném, ha tudnátok, hogy ez a mostani helyzetem nemhogy nem gátja az evangélium terjedésének, de még szolgálja is. És amikor azt mondja, hogy szeretném, ha tudnátok, ugye két szó van a tudásra, van az elméleti tudás, meg van a tapasztalati, tehát a gyakorlati tudás. És azt mondja Pál, hogy szeretném, ha ezt tapasztalnátok ti is, amiben most én benne vagyok. Nyilván nem a börtönre utalt, hogy most legyetek ti is börtönbe, hanem inkább arra, hogy tapasztaljátok azt, hogy amikor különféle nehézségekben vagyunk, akkor milyen speciálisan tapasztalhatjuk Istennek a gondviselését. Tehát Pál azt szeretné, hogy ezt tapasztalná a gyülekezet is, és sőt, azt is mondja, ez annyira tetszik, Csia így fordítja, hogy a körülöttem folyó dolgok. Tehát ezek szinte nem is érintik itt belül Pált, nem teszik tönkre, hanem azt mondja, hogy körülöttem folyó dolgok. Ezeket én is tapasztalom, de én ezeken próbálok túllátni. Pálnak volt egy ilyen érdekes felnyitott szeme, amit lelki szeme, amit mindannyian abszolút átéltünk és tapasztalatunk, hogy amik velünk történnek, akár Isten akaratával, akár az ő megengedő akaratával, lássuk meg ne a gátat benne, hanem a lehetőségeket. Ehhez biztos, hogy felnyitott szem kell. És ezt csak is a szenvedések iskolájában tanulhatjuk meg, ezt a leckét. Tehát máshol nem, ez nem megspórolható, ez a fajta lecke. Leckének a megtanulása, hogy ne a gátakat lássuk, mert a gátakat is láthatjuk, hanem inkább lássuk ezekben a lehetőségeket is. Aztán egy másik gyönyörű szót használ, ma inkább, mivel ahogy Ádám bácsi is imádkozott, hogy nagyon gazdag ez a szakasz. Tehát én gondolkodtam is, hogy most megfelezzem, ne felezzem, inkább abban maradok, hogy a különlegességeket, amiket nem olvashatunk ki a magyar fordításból, inkább csak azokat itt ételszerűen osztom meg ma a testvérekkel. Itt például az a szó, hogy az evangélium előmenetele terjedését szolgál. Itt egy olyan kifejezést használ, hogy amikor a római sereg menetelt, akkor mindig volt egy-két katona, aki vágta a fákat, meg vágta a bozótokat, meg az utat készítette. Itt ugyanezt a kifejezést használja Pál, hogy Isten vágja előttem az utat. Ez a börtön is egy ilyen útkészítés, egy ilyen útvágás. Amit ti nem látnátok lehetőségnek, az igazából Isten számára egy lehetőség. Tehát ő vágja előttem az utat. Annyira jó ezt látni. Mondhatta volna azt is, hogy börtönbe kerültem. De ezt nem így fogta fel, hanem azt látta, hogy ez egy lehetőség ide, engem ide, Isten helyezett. Azt hiszik a rómaiak, hogy a rómaiak zártak engem börtönbe. Az ördög azt hiszi, hogy baleset, hogy tragédia, nem. Ezt Isten irányította így, és Isten miatt vagyok ott, ahol vagyok. Aztán annyira jellemző Pál, hogy a 13. versben már ez a nagy evangélista megint evangélizál, szinte nem is tud mást csinálni, és azt mondja, hogy én bilincsben vagyok, de Isten igen nincsen bilincsbe verve. Ezt is csak úgy megjegyzésként jegyzi meg igazából, hogy hát az egy dolog, hogy én bilincsek között vagyok, ez nem számít, mert azért hálás, hogy most már nem a sátán kötelékei alatt van. Például abba volt, vallásos emberként is a bűnei leláncolták és bilincsbe volt verve. Azt mondja, hogy ahhoz képest ez a fizikális bilincs, ez nem olyan rossz, mint a korábbi megkötözöttségem. Sőt, ez az egyik lépcsőfok. A másik lépcsőfok az, hogy Isten igéje nincsen bilincsbe verve, ez a lényeg. És azt mondja, hogy az én mostani helyzetem ismerté lett. Annyira ez is Pálnak a szerénységét jellemzi, hogy ilyen passzívumban fogalmaz, hogy ismerté lett. Hát nem a madarak csiripelték el, hanem ő tett bizonyságot. Ő beszélt erről, ő mutatott Krisztusra, őt hirdette ott is. Ezt is jó tőle megtanulni, hogy nem a panaszt zúdította, bár újra mondom, igazakat mondott volna. Megint két lehetőség volt előtt, tehát megint két lehetőség volt Pál előtt. Vagy azt választja, hogy én itt most megkeseredem ebben a börtönben, vádolok mindenkit, és több nevet feltolt volna soha, kik miatt van börtönben. Lehet, hogy testvérek is benne voltak. Nem ezt választja meg, hogy a magam sebeit nyalogatom, meg megkeseredek, hanem a nehezebb utat választotta, de a sokkal jobb utat, bár nehezebb, hogy itt most az evangéliumot fogom hirdetni. És azt rögtön itt az elején olvashatjuk, hogy a császári udvarba, a pretóriánus testőrségbe is eljutott az evangélium. Hát ide sehol máshoz nem jutott volna el. Ha Pál akkor ott kopogtatott volna, hogy én börtön missziót akarok folytatni, engedjetek be, hogy hadd tartsak ige hirdetéseket, hát elküldték volna. Ez volt az útja annak, hogy megtérjenek a római katonák. Ez a két éves házi őrizetet, ezt úgy kell elképzelni, hogy két éven keresztül mindig, azt hiszem 5-6 óránként más római katonához volt bilincselve. És ez a római katona kísérte mindenhova Pált. Tehát a házi őrizet meg amúgy is kicsit oldottabb volt, tehát fogadhatott vendégeket, És ezek a római katonák hallották Pált beszélni, hallották őt imádkozni, hallották igét hirdetni, valószínűleg diktálta a leveleit, mert szembeteg volt, valamelyik levele végén írja is, hogy nézzétek, mekkora betűkkel írok, de általában úgy fejezi be a leveleit, a Korintust, a Galatát, meg több levelét is, hogy a zárszót azt én írom, ez a hitelesítő pecsét, de a többit azt valószínűleg lediktálta. Tehát ez lediktálás közben is ezek a katonák, akik hozzá voltak kötve, hallották akarva akaratlan az evangéliumot, és sorba tértek meg ezek az emberek. És ez volt az útja az evangélium ige hirdetésnek, hogy a római barakokba eljusson az evangélium. És ezt nagyon szeretném a testvérek szívére helyezni, meg hát az enyémre is, hogy Pál vállalta az árát az evangélium hirdetésének. Tehát vállalta ezt az árat. Hogy nem beküldött munkásokat, hogy figyeljetek, menjetek be a börtönbe, nem tudta, hogy ez lesz az ára, és ezt vállalta. És azt is olvashatjuk, hogy többen megerősödtek ezáltal, sőt, inkább úgy lehetne mondani, hogy a többség, milyen jó ezt olvasni, hogy a többség megerősödött ezáltal, sőt, van egy ilyen fordítás, hogy merészen, félelem nélkül megtörték hallgatásukat, és hirdették az igét. Annyira megfogott ez a kifejezés, hogy megtörték hallgatásukat. Ma nagyon sok kereszténynek meg kéne törni a hallgatását, és végre elkezdeni hirdetni az evangéliumot. Egyszer Mária Teréz anyához, bocsánat, oda ment egy szerzetes, és azt mondta neki, hogy az én hivatásom, hogy a leprásokkal legyek. És azt mondta Teréz anya, hogy nem, a te hivatásod az, hogy szeresd Krisztust, és kövesd őt. És azt csináld, amit mutat neked. Ha leprásokat mutatja, akkor oké, akkor a leprásokkal foglalkozz, de nem ez a te hivatásod, hogy te választasz magadnak egy számodra szimpatikus dolgot, hanem a te hivatásod az, hogy szeresd Krisztust, ez az első, kövesd, és majd megmutatja, hogy mi lesz a feladatod. Tehát ilyen ok és okozati viszony, hogy az, hogy mi hiszünk Krisztusban, ez jár mindig következményekkel. Az egyik legnagyobb következmény, az az Apcsel 4.20-ban olvasható, Péterék így mondják, nem tehetjük. Ha halálra vertek minket, akkor se tehetjük, hogy amit mi tapasztaltunk, azt nem mondjuk el. Ez az elsődleges feladatunk. Amit tudunk, átéltünk, megtapasztaltunk, azt elmondani másoknak is. A hit az nem magánügy, hanem a legszemélyesebb közügy. Aztán a 20. versben egy másik érdekesség van, hogy várom, feszülten várom, azt mondja Pál, hogy még inkább terjedjen az evangélium. Itt is egy nagyon érdekes kifejezést használ, Homérosz is használta ezt az ő művében, amikor a görög katonák Trójával szemben feszülten nézte a katona, hogy mikor gyullad fel a jelzőfény Trójában, és ahogy felgyullad, indul az ostrom. Ugyanezt a kifejezést használja a klasszikus görögben a feszülten várakozás, hogy én feszülten kémlelem és nézem. Pál is ezt használja. Feszülten várom azt, hogy Isten mit mutat meg, és akkor én lépek. És annyira jó azt is megtanulni Páltól, hogy ő mindig maximálisan kihasználta azt a helyzetet, amiben benne volt. Ki akarta mindig maximálisan használni azt, amiben ő éppen benne volt, és hát annyira bevallom a testvéreknek, nagyon megszégyenített ez a fogalmazás a Pálnak, amikor azt mondja, hogy nehogy megszégyenüljek, nehogy szégyent valljak a munkában. Hogy azért, amikor ezt Pál írja, akkor azért úgy elszégyeljük magunkat. Mennyi mindent tett ezért, hogy nehogy szégyent valljon. És ebből megtanulhatjuk azt is, hogy ezért nem imádkozni kell. Tehát nem azt kell kérni az Úr Jézust, hogy Úr Jézus segíts, hogy ne valljak szégyent. Hanem azt nyugodtan imádkozhatunk, hogy Úr Jézus segíts, hogy tudjak azért dolgozni, meg tenni, hogy ne valljak szégyent. Ezért nem imádkozni kell. Pál ezért nem imádkozott, nem csak imádkozott, hanem dolgozott. Mindent megtett, hogy nehogy szégyent valljon. És Pál úgy volt vele, most már felénél járunk, hogy igazából mindegy. Ha meghalok, akkor a lényeg, hogy Isten dicsőségét szolgálja. Akkor rendben van. Ha Isten elhív, akkor rendben van. Ha meg itt kell maradnom még, értetek, akkor nagy örömmel fogok dolgozni. Nem menekülök az életből, nem ridegenkedek az élettől, hanem örömmel dolgozom. Két gyönyörű kifejezést használ, az egyik az elköltözésre, de igazából nem is azt mondja, hogy elköltözök, hanem az, hogy hazaköltözök. És azért nagyon nagy különbség van a kettő között. Az egyik kép az, amikor a hajónak a kötelét eloldják, és elindul a túlsó partra. A másik kép, ami ugyanazt jelenti, ez a kép azt is jelenti, hogy a sátor kötelet elbontani. Ugye Pál sátor készítő is volt, tehát hozzá még közelebb áll ez a kép, ugyanezt a képet használja. Tehát igazából mindegy, ha megyek, megyek, ha maradok, akkor örömmel maradok és dolgozok. Aki így él, arra igaz lesz az Ézsaiás 54:4, ne félj, nem vallasz szégyent. Aki viszont nem így él, az ne vigasztalgasson magát ez az igével. Ez azokra vonatkozik, aki így él. Ne félj, nem vallasz szégyent. Aztán méltán híres a 21. vers is, még ezt is nézzük meg. Nékem az élet Krisztus. Nagyon hasonlít a Kolossé 4:3-4-re. Ott azt olvashatjuk, hogy Krisztus a mi életünk. Pálnak ez volt az arszpoétikája, ez volt a egy mondatban megfogalmazható hitvallása. Krisztus az én életem. Ugye ezen még gondolkozunk el, testvérek, hogyha egy mondatot kéne most választanunk, és megint hozom azt a képzeletbeli cetlit, ha én ezt most kiosztanám, mi lenne az az egy mondat, amit nyugodtan gondolkozunk is el rajta, ha egy mondatban kéne az életünket összefoglalni, mi lenne az az egy mondat? Hogy lehetne egy mondatban az életünk hitvallását, jelmondatát megfogalmazni? Pálnak ez volt. Nekem az élet az Krisztus. Ha még azon is elgondolkodnánk, hogyha barátainkat kérnénk meg erre, hogy egy mondatban foglaljátok össze az életünket, akkor vajon a legjobb barátunk hogy foglalná össze? Vagy a tőlünk legtávolabb álló ember mit mondana rólunk egy mondatban? Ezek azért fontos kérdések, mert szoktuk így, ha kérjük, ha nem véleményezni egymást, ez legtöbbször hamis véleményezés, de néha esetleg találhat is, de egyszer Jézus Krisztus fog minket véleményezni. Mindenféleképpen fog véleményezni egyszer a trón előtt. Ott nem az előjáróság fogja véleményezni, nem a családunk fog véleményezni, nem a szeretteink, nem a pásztorunk, senki más. Jézus fogja véleményezni az életünket. És ő fogja elmondani, hogy mi az az egy mondat, ami úgy illene ránk földi életünk élése alapján. Sok ember életében első helyen jó dolgok állnak. Nem bűnök, jó dolgok foglalják el Krisztus helyét. Valakinek a család, nagyon jó dolog. Valakinek a pénz, karrier, munka, ezek nem bűnök. Ott válnak ezek, mindezek a jó dolgok veszélyessé, ha Krisztusnak a helyét foglalják el. Pál azt mondja, hogy nem valami, nem valamik, hanem a Krisztus az én életem. És végül 25. vers nagyon gyönyörű, mindenki félképpen ki szeretném ezt emelni. Ebben bízva tudom, hogy egy ideig még itt maradok, és veletek leszek. Segíteni fogok nektek, hogy felnőjetek a hitben, és sok örömötök teljék benne. Vajon mi mások életében mit szolgálunk? Pálnak az élete egyértelműen többségnek az erősítését szolgálta. Mi a másik életében növekedést okozunk, örömöt okozunk, vagy annak örülnék, ha elmegyünk? És nem annak, amikor megérkezünk. Ezek fontos kérdések. Pál azt ír a korintusoknak, hogy én munkatársa vagyok a ti örömötöknek. Milyen szép hivatás ez, amikor nem elveszünk, hanem adunk. És nem csak kapni akarunk, hanem adni is. Pál pontosan ilyen életet élt. Ilyen produktív életet élt. Emberek között volt, élt és szolgált. És azt írja, a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, írja a új fordítás, szó szerint azt jelenti, hogy mennyei polgárságban való forgolódásotok a Krisztus örömözenetéhez méltó legyen. Magyarán mi nem viselkedünk, tehát ezért se tetszik ez a fordítás, hogy viselkedjetek, mert mi nem viselkedünk, hanem élünk. A viselkedésben semmi erő nincsen. Pontosan az a nagy nyomorúsága többek között a mai kereszténységnek, hogy viselkedünk nagyon sok esetben. Viselkedést azt nagyon könnyű megtanulni. Tehát aki egy gyülekezetben pár évet tölt, mindent megtanul ebben a helyzetben, hogy kell viselkedni. Ezért mondja Pál, hogy mi nem viselkedünk. Itt azt a szót használja, hogy politeuo, a politikus szó van ebből. Hogy itt ugye egy politikus, jó esetben most tehát a jó értelemben beszélünk a politikusról, egy ország polgáraként a népért tesz. És már a bevezetőben múlt héten mondtam, hogy a római polgárok az szinte minden szakaszban vissza fog köszönni. Azt mondja ezeknek az embereknek, akik nagyon el voltak szállva a római polgárjoguktól, hogy oké, büszkék vagytok erre, de ne felejtjétek el azt, hogy nektek ez feladatot is ad, hogy ti ezzel a polgárjoggal nem élhettek akárhogyan. Ugyanígy a mennyei polgárjog is nekünk feladatot ad, hogy mi ezen a földön nem élhetünk akárhogyan. Ez az egyik. A másik az, hogy amíg itt élünk a földön, itt végig a küzdés szót használja Pál, azért ezt is vegyük észre. Tehát nem egy tingli-tangli életet folytatunk itt, amit el lehet lébecolni, hanem küzdve, küzdés rengetegszer előfordul, de olyan szót használ, hogy együtt. Itt a küzdve szónál egy olyan sportképet használ, egy atlétikai sportképet, ami csapatban folyik. Tehát nem egy magányos hívő életet kell élnünk, hanem csapatban dolgozunk és csapatban futunk. Aztán még a 28. versre hat érjek ki, itt arról beszél Pál, hogy nem szeretném, hogyha megrettennétek az ellenségtől. Két különleges képet használ egy mondatban. Az egyik kép, amikor a lovat megrettentik, és megijesztik, és megugrik, azt mondja Pál, hogy ne ugorjatok meg, ne legyetek ilyen megrettenve. A másik, az ellenségnél pedig azt használja, hogy akik beássák magukat ellenetek a lövészárkokba. Hát nem jó ilyet olvasni. Ez nem túl bátorító, meg biztató, hogy az ellenség az így tekint ránk. Be vannak ásva ellenünk a lövészárkokba. Nem jó ilyet olvasni. Viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy Jézusnak, tehát a győztes oldalán állunk, és itt beszél Pál apostol jelről. Utolsó kép, ez a jel, ez nem más, mint az amfiteátrumban mutatott jel. Ezt a képet használja Pál. Ott akkor feszülten vár, nem csak a gladiátor, hogy most a császár mit fog mutatni, hanem főleg, aki ott fekszik a földön, az még inkább izgul, hogy na most itt mit fognak nekem mutatni. Azt mondja Pál, hogy erre a jelre figyelünk, hogy mit fogunk látni. Nem a tömeg fog minket ott a trón előtt majd mutogatni, vagyis pontosabban nem az érdekel minket, hogy a tömeg mit fog mutatni, hanem hogy Krisztus mit mutat, jobbra vagy balra. Ma még ezt mutatja nekünk, hogy hajrá, mert még küzdve küzdünk. És tudjuk, hogy csak az tud győzni, hát a győzelem szóval benne van a küzdés, tehát csak az tud győzni, aki küzd. Tehát olyan jó lenne Pálnak a szemével látni, Pálnak a szívével érezni, Pálként együtt dolgozni az a lendülettel, hogy ezt ő is tette, úgy harcolna, hogy ő harcolt, és végül úgy győzni, ahogy ő győzött. És nagyon sok minden van ebben a szakaszban, de nem tudom, hogy melyikünket, melyik igevers érint meg inkább, leginkább. Ezt egyéneinként tudjuk. De ezeken gondolkozzunk el, és mindegyik tanulmánynak az a célja, hogy ezeken még otthon rágódjunk, emészszük őket. Isten igéje azt ír a Józsuénál, amikor azt olvasod, hogy ezeken elmélkedj, hogy kérődzél ezeken. Nagyon, ez is nagyon megfogó kifejezés. Kérődzünk ezeken a hallottakon, olvasottakon. Hajtsuk meg most testvérek a fejünket, és két testvért így név nélkül hadd kérek, hogy vezessen bennünket imádságban, az elhangzottak alapján, ami éppen, vagy leginkább megérintett bennünket, azt hozok Isten elé. Két testvért hadd kérek hangos imádságra is.